Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor hivatalában fogadta Hassanából kiállt a Brunei szultanátus szultánját és miniszterelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A szultán Sólyog Tamás köztársasági elnök meghívására első alkalommal tett hivatalos látogatást Magyarországon. Az államfő a magyar érdemrend nagykeresztje a nyakláncol és az aranysugaras csillaggal kitüntetést adományozta neki. Brüsszelben nagy a baj, írta Orbán Viktor egy Facebook bejegyzésben. A kormányfő közlése szerint az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk, fűzte hozzá. Szijjártó Péter megköszönte Robert Paladino amerikai ügyvivő majd egy éves budapesti szolgálatát. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közölte, Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházásban. Elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverőüzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Az országgyűlés elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos előterjesztés az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis, közép és nagy vállalatokat egyaránt érintő adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Megszavazták a parlamentben a műhús általános betiltásáról szóló törvényt is. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Az MNB elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé, hangsúlyozta Varga Mihály jegybankelnök. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakinál. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön a nyugdíj, már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írta meg a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Több mint 3 millió forintra büntette az országgyűlés Szabó Tímát. A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének azért csökkentették a tiszteletdíját, mert az igazságügyi bizottság szeptemberi ülésén előzetes bejelentés nélkül a bizottság elnökének többszöri figyelmeztetése ellenére házszabálysértő módon felmutatta a kapcsolati erőszak áldozatává vált Orosz Bernadett fényképét. Orosz Bernadett egyébként Szabó Tíma vendégeként ott volt a parlamentben. Oroszország nem küld delegációt a szerdán esedékes isztambuli béketárgyalásra, jelentette be Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője. Volodymyr Zelenszkij nem sokkal korábban hozta nyilvánosságra, hogy Isztambulba utazik, hogy megkísérelje újraindítani a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat Oroszországgal, írta meg a Reuters. A hírügynökség egy török forrása hivatkozva tudatta, hogy a tárgyaláson ott lesz Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja is. Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél a jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít. Veresegyházán, a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban indul a cirkuszkommandó, a tematikus artistanap, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője. Hankó Balázs ismertetése szerint a fővárosi nagycirkusz 25 helyszínen tart majd ilyet. A Régiójáték friss országos kutatása szerint a magyar kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra. A vásárlások több mint fele már online zajlik, miközben a legnépszerűbb ajándékok továbbra is a játékok, köztük a társasok, a fejlesztők és a Lego. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket dr. Somorjai Bélával, az Engri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával, a daganatos betegségek kiváltó okairól, a betegek megfelelő rehabilitálásának lehetőségéről, így például a mentálhigiénész szakember bevonásának fontosságáról is. Emellett az onkológus szakemberek utánpótlásáról is szólunk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Merák esetén, hogyha már áttétet képzett, abban is jók a túlélési arányok?
Ez már nehezebb kérdés. Úgy lehet fogalmazni, hogy a mai világban is az igaz, hogyha diagnosztizáljuk, felismerjük a merákot, akkor még ma is ott tartunk, hogy az összes felismert ma 2025-ben betegnek körülbelül az egyharmada olyan beteg, akinek a mellében van a daganat, és máshol nincs. Egyharmad részük olyan, akinek a mellében van és hónai nyirokcsomó áttéte van, és egyharmad része olyan, hogy a mellében, hónajban és talán távoli áttét is. Eddig érthető szerintem. Tehát egyharmad rész mellben, egyharmad rész áttét. Az egyharmad rész mellben lévő biztosan meggyógyul, mindegy, hogy milyen modalitásokat veszek, vagy kell igénybe venni, de tételezzük föl, hogy a nagyszámok törvényei szerint amelyik embernek a mellében van a daganat, az tételezzük föl, és úgy gondoljuk, hogy meggyógyul. Akik áttétesek nem tudnak meggyógyulni, de erre visszatérek, mert a kérdés erre vonatkozott, és akkor ugye, akiknek hónai áttéte van, ott most már több, mint a felüket meg tudom gyógyítani. Ekkor már alapvetően ott tartok, hogy kb. 60%-át a felismerés pillanatában, még ne, mert persze minden vizsgátot elvégeztünk, és már a felismerés pillanatában azt tudom mondani, vagy az előtt is, hogy a 60% meggyógyítható. Mert 33% akinek az emlőjében van, plusz hozzárakom a 20%-ot a hónaisoknak, akkor az már ott vagyok, hogy gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartozom. És a nem meggyógyítható áttétes betegeknél viszont rengeteg az előrehaladás, iszonyúan sok az előrehaladás, mert ma már többen vannak olyanok, akiknek több mint 5, de inkább adott esetben 8 év hasznos élete is lehet. Az én pályakezdésemhez viszonyított olyan számokkal, hogy 3 éven belül elvesztettünk gyakorlatilag mindenkit.
Akinek merrák a diagnosztizáltak, ő tehet-e valamit a saját jól léte érdekében, azon túl, hogy ő megkapja a gyógyszeres kezeléseket?
Az igazolt melldaganatoknál szerintem lélektani értelemben értem ezt el, katonás fegyelmezettséggel el kell menni az egészségügyhöz, el kell menni az orvoshoz, és végig kell menni a vizsgálatokon, hogy ő pontosan megismerje a saját maga baját. Ha csak feltételezi, hogy milyen stádiumban van, akkor nem jutottunk előre. Akkor rettegni fog, félni fog, egy bizonyos dolgokon nem fog keresztül jutni, és nem fog megkapni olyan lehetőségeket, amivel a túlélését el lehetne érni, vagy a hosszabb távú panaszmentes túlélését el lehetne érni. Akkor kifejezetten nehéz helyzetbe fog kerülni. Az első tehát az az, hogy legyen valahonnan, legyen bátorsága, valahonnan legyen mersze, valahonnan legyen hite abban, hogy elmegy szakemberhez. Nem az érő szomszédhoz, nem a javasasszonyhoz, ezt nagyon komolyan mondom, nem arról, hogy persze bement és a falikhányt és vödörszámra, mert hú, a és az nem. El kell menni hiteles, hiteles szakemberhez, meg kell hallgatni a véleményét, de nem olyanhoz, aki vényeket ír, meg beutalókat ír, hanem aki beszélget is az adott beteggel, akiről elhiszi a beteg, hogy ő érdekli, mert a beteg érdekli az orvost, és nem az, hogy na már megint jött egy melldaganatos beteg, vagy egy nem tudom, egy vastagbéldaganatos beteg. Nem, nem vastagbéldaganatos beteg jött, hanem Kovács István, vagy Kis Mária jött, akinek saját családi élete, stb. Van, neki ebben éreznie kell, hogy ráfigyelünk. Na most megvan a baj, és az elején talán a beszélgetésünknek említettem, hogy az immunrendszer fogyatékossága, valami miatti fogyatékossága. Leggyakrabban azért, bár van családi halmozott előfordulás, de nem a betegséget örököljük, a lélektan valamilyen tartós, depresszív állapota, hogy eztán mi az oka, azt lehet, hogy kis lehet bogozni, okozza a problémát, akkor mit tehetünk? Hát azt tehetjük, hogy tartunk egy részletes önvizsgálatot. És azt mondja, már az ember magában. És akkor megnézi, hogy akkor, na, akkor hogy is vagyok én ezzel az étkezéssel? Van-e nálam reggeli, ebéd, vacsora? Van-e esetleg, hát ilyet én nem is tudom, hogy találtam ilyet, hogy van-e benne 10 órai meg uzsonna, mint zöldség, és a másik meg gyümölcs. És egyébként meg van reggeli, ebéd, most mindegy mennyi. De hogy ezeknek az összetétele azért kimeríti a vegyes táplálkozást, kimeríti azt, hogy szénhidrátot, zsírt, fehérjét az egyéb bajaimhoz képest azért vigyek be, hogy ne szélsőséges legyen. Akkor az étkezések mellett milyen egyéb olyat teszek, ami az egészségem érdekében lehetséges lenne. Vannak ugye most már, én nem használok ilyet, meg Facebookom sincsen, meg egyéb ilyen valamim nincs, de vannak ilyen lépésszámláló berendezések, akár a telefonon, ahogy itt néha látom, meg mik okos órák, amik nem tudom, miket mérnek, de hogy mozgok annyit, amennyit most nem, arra, ugye nem tudom megmondani, hány, mennyi százat, vagy mennyi ezret kellene lépni naponta, amit úgy általában sem javasolnak, de van-e valamennyi mozgás, vagy heti vonatkozásban van-e valamennyi mozgás az életemben, vagy igazából nincsen. Akkor, ha az étkezésemet a zöldséggyümölcsel el tudtam képzelni, akkor fogyasztok-e alkoholt, dohányzom-e, tudom-e ezt kordában tartani? Ezen kívül egyébként a testtömegindexem, tehát túlsúlyos vagyok, nem vagyok túlsúlyos. Magas vérnyomásom van, vagy nincs magas vérnyomásom, cukorbeteg vagyok, vagy nem vagyok cukorbeteg, és mindezeket karban tartom, vagy nem. Én attól tartok, hogyha ezt valaki saját magán végignézi, és azért nézi végig, mert megretten attól, hogy úristen, rákbeteg vagyok, máskor meg se csinálná ezt, mert úgy beleél a hétköznapokba, a családja elfogadja, akkor nincsen kritikusa, ha nincs kritikusa, akkor mi kényszerítené rá azt, hogy önvizsgálatot tartson, mert azért ennyire nem vagyunk okosak, én sem egyébként, és akkor, hogyha rákbetegség miatt ezt megcsinálja, én szerintem nincs olyan ember, aki ne találna ezek között, hát bizony, kirívó példákat. Tehát először meg kellene próbálni valahogy, valamilyen szinten úgy kordában tartani ezeket a dolgokat, ellenőriztetni akkor a vérnyomást, a vércukorértéket, stb. Vagy az egyéb meglévő krónikus betegségét is az adott embernek, és onnantól kezdve pedig rászállni arra a témára, ami az immunrendszer támogatását a lehető legtermészetesebb módon hozná létre, vagy tartaná. Tehát építse be az étkezésébe a zöldséget meg a gyümölcsöt, nem kell csak naponta egy banánnak megfelelő mennyiségű valami gyümölcsöt elfogyasztani. Nem kell csak a kamrából elővenni két vagy három zöldséget, le kell reszelni egy pici tégelybe, rárakni egy kevés öntetet, hogy ne szárazon menjen le, egy picit megszózom, fűszerzem és elkanalazgatom, akár a foci meccs nézve, akár a kötögetéset hagyta abba otthon Mari néni és megette ezt a valamit, akkor nem kellene külön, nincs szükség külön vitaminokra. Ezzel már jóval többet tesz, mint a környezetében bárki. Meg kellene próbálni meginni 2,5 liter folyadék fölötti mennyiséget 24 óra alatt. Ez kellene a veséhez, ez kellene a sejt tisztuláshoz, és egyszerű dolog ez, ha ébredéskor, amikor kinyitja valaki a szemét, meginne a 3 deci folyadékot, mindegy, mikor nyitja ki a szemét, ez nem a felkelés. Este lámpaoltáskor meginne a 3 decit, az már 6, és délben körülbelül 4 deci levest megeszegetne, az 1 litert már elfogyasztott ebből a szörnyen soknak kinéző 2,5 literből, pedig csak kinyitotta a szemét, este becsukta a szemét, délben meg ott a leves. Akkor mit kellene? Már csak 1 literes ásványvizet kellene hordozgatni durván egész nap, ahhoz, hogy meglegyen a 2,5 liter, és akkor már megint sokkal jobbat tesz a szervezetével. Én azt gondolom, hogy ezen kívül vannak táplálékkiegészítők, igen, vannak olyan búzacsira kivonatok, gombafélességek, amiket be lehet szerezni a bioboltból, amit be lehet szerezni a gyógynövény szaküzletből, és be lehet szerezni a leggyakrabban utolérhető sima, egyszerű gyógyszertárakból, mert a gyógyszertáraknak az egyik fala, egyébként én is innen szerzem, az Naturland teás. Körülbelül egyik helyen összeszámoltam, 33-34 féle fajta Naturland tea van, ugye ezek bevizsgáltak, filteresek, a vesekarbantartótól, a nyugtatóig, a mit tudom én, a potenciálnöveléstől, a salaktalanításig. Na kérem szépen, ezek között is meg lehet találni azokat a valamiket, amelyek a legtermészetesebb, és ezzel még folyadékot is viszek be vele, hogyha teát gyártok, amelyekkel meg lehet próbálni karbantartani az immunrendszer, de egyébként nem reklámot szeretnék csinálni, mert az egyébként is tilos lenne, de mondjuk miután 40 éve ezt mondom, és még nem hurcoltak meg érte, a legkézenfoghatóbb az a béres csepp, és én erre azt mondom, hogy a reklámok szerint egész évben lehet szedegetni, de én azt mondom, hogyha tavasztól őszig nézem a kertet, akkor ott szépen a napfény által megérlelt gyümölcsöt, zöldséget leszedem, akkor nem igen, de a most, amikor önnel beszélek, mostantól jön a taknyos, nyálkás, ködös, párás, tüsszögős időszak, és innentől kezdve mondjuk egy február végéig nagyon hasznos lehet az, hogyha egy picit jobban odafigyel valaki, és akkor karban tartja azt a védekező rendszert, amit nem hagy, hogy megbomoljon.
És akkor még talán érdemes a mentális gondolatainkat egy kicsit pozitívabban értékelni.
Igen, ez lenne a... Ugye nekem volt egy irodalom tanárom a középiskolában, amikor én nyolcadikosan még fiúként, ugye hát abszolút fogalmam volt, hogy mit merre kellene igazából csinálni, akkor azt mondta, hogy a magyar füzetnek az elejére írjunk valami arcpoétikát, keressünk valakitől valamilyen írást, amit magunkévet akarunk tenni, és akkor találtam Arany Jánosnak azt a mondatát, ami aztán később telt meg tartalommal nálam. Beleírtam, ne kapjak egyest. Még egy óra se telt el a magyarból. Egyest ne kapjak. És az volt, hogy a nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, legnagyobb cél pedig itt a földi létben ember lenni mindig minden körülményben. Na most kérem, amit ön most itt utoljára mondott, hogy a mentális dolgokat rendbe rakni, az általában is nehéz, az ember lenni mindig minden körülményben, na azt próbáljuk ki, hogy nekünk nincsen rákbetegségünk, annak, akinek megvan, annak viszont embernek kell maradni. Micsoda küzdelmet folytat az az ember? Tehát ha az egészségügy nem áll mellé, és nem kapja meg, nem adja meg az illetőnek a mentális rendbehozatal lehetőségét, és ez lehet vallás, ez lehet egy személy, ez lehet egy tárgy, ez lehet bármilyen idézőjelben fét is, ha ez nem adatik meg neki, akkor nem tud teljes mértékben szembehelyezkedni a rákkal. Márpedig, a rákbetegségnél, és ezt ön lehet, hogy, vagy a rádióhallgatók sem biztos, hogy elhiszik, de én ezt saját magamban tapasztaltam, amikor már az onkológiai stúdiumon túl voltam. És amikor ott azt mondták, hogy egymás mellett fekszik két beteg, egy kórteremben két beteg, ugyanaz a bajuk. Ugyanazt a kezelést kell, hogy kapják, tételezzük fel, az életkoruk is körülbelül megvan, és mind a kettőjükről tudjuk, hogy körülbelül mennyi lenne a túlélési valószínűség. De az egyik beteg úgy áll hozzá a kezeléshez, hogy rákból nem lehet meggyógyítani. Mindenki a környezetemben azt mondta, ebbe csak elpusztulni lehet, beledögni lehet, hát, ha van kedve, adja ide, de ez rajtam úgyse segít. A másik azt mondja, hogy nekem élnem kell, nekem feladataim vannak, nekem, én nem engedhetem meg magamnak, hogy én itt elkezdjek keseregni. Nekem ott van a két gyerekem, nekem ott a férjem, nekem egyáltalán én, nekem az a lakás, amiben a vérem, berejtékem benne van, nekem erre szükségem van. Tehát az egyik lemondó, depresszív formában áll hozzá ugyanahoz a kezeléshez, a másik pedig azzal, ahogy az előbb elmondtam, az egyik az túlélő lesz, a másikat pedig elveszítjük, már pedig nyilván az aktív, aki akarja a kezelést, ő lesz a túlélő és a depresszív, nem? Vagy ha másképp nézzük, ha egyikőjükön se lehetne segíteni, az, aki pozitívabban áll hozzá, és aki a belső lelkületét is mozgósítja, hogy nagyon jól kérdezte ezt ön, ő hozza azokat a nemzetközi statisztikai paramétereket, hogy lehet, hogy négyszer hosszabb ideig fog panaszmentesen vagy tünetmentesen élni, még a társát meg elveszítjük azon lehető legrövidebb időn belül, mint egyébként a többiek.
Mögött hagytam, most valahogy mégis olyan szép megtűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, este énekelni hagy. A szívem addig él boldog napokat, teszem a dolgom, ez lett a sorsom itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép.
Hogy amikor megkapják a diagnózist a betegek, akkor eljön ez a pont, amikor nagyon mélyre kerülnek gondolatban. Szükség lehet szakember, a mentális szakember bevonására adott esetben?
Mindenképpen, vagy? Mindenképpen. Ez egy, mindenképpen igen. Itt nem is olyan régen kezdődött az előző osztályvezetőnek a regnálása időszakában kezdődött egy olyan összetett folyamat, amiben különböző szakembereket rendelünk, és biztosít a kórház is ez megfelelő helységet. Ennek a vezető szereplője a mentálhigiénés szakember, de benne van a gyógytornász, de benne van szinte mindenki, a mozgásszervi rehabilitátortól kezdve mindenki, mert így is körül kell ölelni a daganatos betegeket. Tudja miért? Hogy egyszerű fogalommal érezzék a törődést. De nem általában érezni kell a törődést, ez nem egy illatbomba, hogy bemegyek a plázába, és ott most éppen a mai napon ilyen illat van, és akkor hát igen, ezt én már ismerek a plázát. Nem, a körülvevést az embernek mindig saját magának a személyiségéhez illeszkedően kell tudomásul vennie, és megélnie, hogy rám figyelnek. Ez a prehabilitációs, tehát a habilitálás az a visszaterelés a normál élet körülmények, életviszonyok közé. Prehabilitálni előtevékenységet végezni, összetett előtevékenységet végezni annak az érdekében, hogy a daganatos beteg akár a műtét előtt, akár a műtét után, akár a kemoterápiák között, akár a kemoterápiák után, akár a hormonális kezelések alatt ne omolhasson össze, hogy ő azt élje meg, hogy él, hogy egy közösség tagja, és hogy az ő példája, meg a másiknak a példája, az a reményt jelenti. Nem a pusztulást jelenti, hanem azért vannak ott a szakemberek, és tényleg egyébként ezek valós helyzetek, és én annak nagyon örülök, hogy ez itt egyébként tényleg meg tudott valósulni, és egyre nagyobb számban veszik ezt igénybe. Még mindig kevés a felvilágosítás ebben az értelemben, de hát ha legalább kapna egy-egy szakterület, például a, nem tudom, a művese kezelés is, a kardiológián, az intenzív részleg a kardiológián, a koronária őrző tevékenysége, hogy ott, hogy nem reménytelen a kérdés, hogy mennyire rövid időn belül el tudnak jutni, és mennyit fejlődött a kardiológia, ez megérne valami olyat, ami adott esetben kórházon belül, vagy kórházon kívüli képzések, kollégák tájékoztatása, az embereknek lehetőséget biztosítani valamilyen fórum keretében, ahova akármennyi is a dolgunk, akármennyire kevesen is vagyunk, mert az egészségügyi szakemberek onkológián belül nagyon kevesen vannak. Az országos szinten is, Európában is végtelenül gyengén állunk Magyarországon, onkológiailag orvosokban és szakasszisztensekben, de ennek ellenére kellene valami fórum, ahol akit ön, mint riporter, ön, mint nő, ön, mint anya, ön, mint nem tudom én kicsoda, ha el tudja fogadni azt az embert, akit megkérdez, mert itt nem az a kérdés, hogy találnak egy embert, és nem fényképalbumból választotta, hanem hát eljött, mert velem tetszen beszélni. De hogy ha valakinek tetszik annak az embernek a temperamentuma, tetszik az, hogy nem hazudik, tetszik az, hogy tud válaszolni a kérdésekre, elfogadható a megjelenése, nem nyálas a szája, nem izzadt a hónalja, akkor valamilyen értelemben hiteles lesz ez az ember, és hogy ezt a hitelességet, a vallásosságban ön otthon van, én kevésbé, de egyébként a valláson belül is azoknak volt előnye, és azokhoz csatlakoztak embertömegek, akik hitelesek voltak. Tehát, hogy a rákbetegségről hazug módon beszélünk, országos intézetekben, vezetőhelyeken, klinikákon nem világosítják föl a betegeket arról, például még a töredékében semmit, amiről beszéltünk. Ezért nem lehet várni azt, hogy hitelesnek fogják tartani az emberek, hogy hát most akkor menjek el a rákbetegségemről, megyek, ne vagy, és úgyis hazudni fognak, mert mindig az sem. Ha mégis valaki hitelesnek látszik, akkor őt szerintem már, bocsánat, igénybe kell venni, és tolni az emberek felé, mindegy, hogy milyen médián keresztül. Szerintem ezt tetszett érteni most, hogy így fogalmazok. Én ezt látom, hogy a mentális állapot kulcsfontosságú kérdés abban, hogy a daganatosság egyáltalán kialakul, de nem csak a kialakulásban, hanem a gyógyítás folyamatában, vagy a gyógyulás folyamatában, hiszen van öngyógyító mechanizmus rengeteg. Na hát ez viszont már a pszichiáter vagy pszichológus kollégák értenek, és nem feltétlenül. Én viszont tudom, hogy mikor kell őket igénybe venni.
Nekem egy szó jutott eszembe, az elhivatottság. És mielőtt még belemennénk egy önéletrajz interjúba, mert most arra nem lesz időnk, miért gondolta azt, doktor úr, hogy az onkológiával szeretne foglalkozni, és vajon ez most így, ahogy visszatekint az évekre, nyilván érzi, hogy a helyén van?
Hát ez nagyon megtisztelő, hogy ezt tetszett mondani, hogy érzem, hogy a helyemen vagyok. Egyébként valahol azt gondolom, hogy igen. Én elsősorban orvos szerettem volna lenni. Azon belül, ahogy haladtam előrefelé, nekem személyes problémám volt rákbetegséggel, és abban az időben volt egy olyan fél évem, amikor nem biztos, hogy abban a lélektani nehézségben, ha ezt elhiszik nekem, abban éltem, hogy én nem biztos, hogy túlélek. Én akkor 32. életévemben jártam, és nem tehettem meg azt, hogy minden nap zokogok, vagy elbújdoklok. Eszembe sem jutott, hogy alkoholista legyek, de azt sem jutott eszembe, hogy az általam nem ismert drogokhoz forduljak, vagy személyiségemben, vagy egyéniségemben kiforduljak önmagamból. Azt viszont végigcsináltam pont az Országos Onkológiai Intézetben, mert ekkor kerültem el másfél évre szakmai továbbképzésre, mert máshol nem lehetett megtanulni az onkológiát. És pont a másfél évem alatt éppen arra az onkológiai részlegre kerültem, amiben bajom nekem is volt. És én láttam azokat a fiatalokat meghalni, akiknek ugyanaz a baja volt, mint vagy akikhez nekem ugyanaz a bajom volt. És nem szóltam egy árva büdös mukkot se, csak a legvégén, amikor én szakvizsgáztam, akkor a professzor, akkor indult Magyarországon a rákregiszter, és megtalálta a nevemet benne. És amikor a szakvizsgát megcsináltam, akkor utána lépett oda hozzám, és teljesen döbbenten, az Országos Onkológiai Intézet vezetője, teljesen döbbenten mondta, hogy Béla, miért nem szóltál? Mondom, miért kellett volna igazából a professzor úr szólni? Hát egyrészt azért, mert hogy akkor kikiméltünk volna, másrészt nem raklak téged arra a részlegre, ahol csak olyan betegek voltak, mint amilyen te, mondtam. Én azt hiszem, hogy ez egy lényeges vagy komoly életiskola volt számomra, de egyébként ebből én mind a mai napig, ahogy mostannál beszélgetek, és ahogy én ezt én átélem, én azt hiszem, hogy pont ezért tudom minden betegben a saját rokonomat is látni. Ezt vagy elhiszik nekem, vagy nem. Automatikusan jön az, hogy az orvosnak van egy szakmai felkészültsége, ilyen vagy olyan vagy amolyan. Én sem vagyok a Jóisten földi helytartója, én sem vagyok minden titkok tudója. Nekem az a kötelességem, hogy szolgáljam azokat az embereket, akik ide fordulnak, és ha kell, szerezzek nekik olyan orvost, akik meg tudják oldani a problémájukat. De igazából az én gondolatmenetem az olyan, és ebben volt nagyon jó tanítómesterem, Erdély Béla főorvos még annak idején a sebészeten. Ő egy olyan ember volt, aki, Isten nyugosztalja, aki, hogyha 300 évvel korábban születik, akkor ma szentként tiszteljük. Nekem ő adta az ismereteket, és ő adta az irányvonalat, hogy majd hogyan legyek én önmagamban, hogyan legyek orvos, és van egy szakmai fölkészültsége az orvosnak, amikor ha tényleg szakmailag fölkészült, akkor mint egy vizsgatétel tudja az adott betegről a leletek alapján, mit kell tenni. De ehhez köteles hozzátenni azt is, hogy mit tenne, ha az az illető a saját rokona lenne. És ez akkor tökéletes, ha nincs különbség.
És hát ez nem válik megterhelővé egy idő után, hogy az ember úgy...
Megterhelő, de ezt viselnie kell valakinek, vagy ne csinálja a klinikumot. Mármint a betegágy melletti orvosi tevékenységet ne csináljon, akkor csináljon más. Akkor menjen olyan, ahol a műszerek között, ahol a kutató munkában kiélheti magát, de aki erre nem képes, az nagyon sokat rombol egyébként az orvosok megítélésén is, mert ugye a betegeknek kifinomult érzékelése van, mindenkinek, az onkológiai betegnek meg pláne. Én úgy szoktam közlekedni, ez egy rossz tulajdonság, hogy fogom a kezemben a kulcsomat, és általában így csörög. És az onkológiai beteg 70 méterről vagy 100 méterről is megérzi, hogy én jövök. Egyébként szerintem nem hall semmit, csak éppen feltételezi. Tehát a kifinomult érzékelőikkel tiszta embernek kell lenni. Sok hazug ember van a környezetben, de ha az orvosok között valaki Tróger gazember, azt a betegek megérzik, és ez rengeteget rombol az egyébként is nehéz helyzetben lévő egészségügy megítélésén. Hát szóval azt szokták mondani, hogy nehéz helyzetben derül ki, hogy kinek ki a barátja, vagy hogy van. Ez az egyik szakterület, ahol kiderül, hogy ember vagy nadrág. Melyiket tudja képviselni.
Nem hagyom én nem engedem, hogy kedvemet elrontsák. Nem hagyom én nem engedem, hogy sírjon a boldogság. Azt rebegik, hogy sűrűsödik, ha felleg az égen fenn. Nem hagyom én, hogy elszomorítson engem.
nem hagyom én nem engedem, hogy majd csak a rosszat lásd. Bármi se ki, a józan esély, ha hozhat a holnap más. Nem hagyom én, és nem engedem, hogy bízni se próbálj már. Hosszú az út, és annyi vidámság vár. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Nem hagyom én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Nem hagyom azt, hogy sírjon a boldogság.
Említette doktor úr, hogy elég kevés az onkológiai szakember Magyarországon. Ennek mi lehet az oka vajon?
Ha magamból, nem mindig szerencsét, de ha magamból indulok ki, akkor nekem annak idején ugye ez az onkológiai osztály 1989-ben indult, vidéki, az Országos Onkológiai Intézeten kívüli vidéki kórházak közül ez a kettedik, amelyik elindult, mint onkológia 1989-ben. És 1989-ben az Országos Onkológiai Intézetben, én 1991-ben vizsgáztam, és 1990-91-ben voltam az Országos Onkológiai Intézetben. Az első onkológus szakvizsgások 1989-esek. Én 1990-91-ben ott voltam az Országos Onkológiai Intézetben. Ott is azt éltem meg, hogy az onkológia, hát az olyan lesajnált tudomány volt. Na, vidéken ez hatványozottabban így volt. Itt, ebben a kórházban szinte kivétel nélkül minden aktív szakterület, tehát a belgyógyászattól, az urológiáig, a fülorgégészettől, a sebészetig a lesajnáltak osztályának tartották az onkológiát, aki nem volt alkalmas belgyógyásznak, vagy sebésznek, vagy nőgyógyásznak, vagy az elment onkológusnak, körülbelül ez volt, ahogy hívják, meg az onkológiai beteget úgy se lehet meggyógyítani. Na most ezt generációkon keresztül ez halad előre. Ez bizony így van. Bocsánat a kifejezésért, és nagyon egyszerű lesz a hasonlat, de lélektanilag nagyon tényleg így van. Ahogy a Manchester United és a Manchester City szurkolói már nem tudják, miért utálják egymást, de utálják, hogy a Fradi Újpest meccsen nem érdemes a környezetbe menni, mert felgyújtják az autót, vagy nem tudom, kirakatokat törnek, de már nem tudják, hogy 80 évvel ezelőtt miért alakult ez ki. Itt is így gyűrűzött ez tovább, és egyébként a fiatal orvosoknak még mindig kevés az oktatás az egyetemen szerintem onkológiából, vagy olyan mélységben az onkológiából, ahol azt is meg tudnák mutatni, hogy az emberrel foglalkozás néha többet ér, mint hogy meg tudom-e menteni az életét. Tehát ha vissza tudok adni valamit az emberi élet minőségébe neki, amit elvesztett azzal, hogy mellét eltávolították, elvesztette az én képét, elvesztette a szexuális identitását, stb. És én ebből tudok neki visszaadni a hátralévő 3 évében is, vagy évéből is valamit, akkor igazából szerintem jót tette. Ezt a fiatalok ezt nem vállalják. Ez túl sok pszichésen előre gondolni, hogy Azt ő majd tudja, vagy nem tudja, erre még ők nem képesek, ők annyira fiatalok. Szerintem ez is benne van a történetben, meg nem egy, még ameddig volt, azért nem egy paraszolvencia. Hát nem egy pénzkereső, vagy hogy mondjam, tehát hálapénzes, tehát nem egy igazából hálapénzes szakma, mert itt is embernek kellett lenni, mert azért olyan emberektől, vagy olyan helyzetben lévőktől azért hát elég gusztustalan lett volna, ha arra utazna az ember, hogy még valakinek az utolsó, idézőjebb utolsó y-ezer forintját is elvegyük. Ez sem a szimpatikusok közé teszi, mint szakterületet. De hogy konkrétan miért van kevés, vagy miért van, meg ez még aránytalan is igazából, mert a összes onkológusnak a fele az Budapesten dolgozik. Hát akkor még kimarad a 19 megyére. Szóval az, hogy fogják az egészségügyet nem centralizálni, hanem egy picit decentralizálni, ahhoz az is kell egyébként, hogy itt azért műszerek legyenek egy-egy megyei kórházban, ez is nagyon szépen fejlődik, nagyon sok minden olyanunk van, ami miatt nem kell elmennie a fiatalnak, hogy jaj, hát én ilyen berendezést nem fogok látni sehol se, akkor elmegyek olyan helyre, klinikára, ahol nekem ezt meg tudják mutatni, én nem leszek ilyen hátrányos helyzetű. Tehát én azt hiszem, hogy ma már azért van tendencia arra, hogy bizonyos területeket már van értelme vállalni, de még az onkológiában azért még egy kicsit több propaganda, több ember, több jó beszélőkével megáldott ember kellene, több csillogó szemű, több olyan, aki nem hazudik. De most ezt abszolút őszintén mondom, tehát el kell ismerni, hogy ez nem minden részletében sikertörténet, de sokkal sikertörténet több, mint 35 évvel ezelőtt volt, és én tényleg csak ez ilyen frázis jellegű, de én tényleg csak bíztatni tudok valakit, hogy egy gátat lépjen át magán és menjen el idejében vizsgálatra, akár behívták, akár nem hívták be, keressen embertársát, érdeklődjön, és hát, ha van olyan, akiben elgondolják, hogy talán meg tudnak bízni, mert itt biztos mind a ketten, akik vagyunk, mind a ketten segíteni fogunk, hogy ne gazda nélkül haladjon jobbra, balra, előre, hátra. Mi háromszor több kérőpapírt írunk meg, mint más osztályokon. Mi legalább ötször több kollégát veszünk igénybe, mert kérünk konzultációt, kérünk megbeszélést, szervezzük az onkotímeket, stb. Tehát itt, ha ide bekerül valaki, akkor nem csak az egy betegségét nézzük, mint az előbb mondtam, hanem kötelesek vagyunk az egész embert, és így próbáljuk támogatni. Abszolút profi nővérgárdánk van, begyakorlott, régóta ezt csináló, megfelelő empátiával rendelkezők. Én korábban vezettem ezt az osztályt 10-valány éven keresztül, utána jött közben az előző vezető, de akkor is azok maradtak itt, akiket mi itt hagytunk. Itt olyan ember, akinek nem volt hozzá lelki tehetsége, aki ebből az egészből egyfajta színjátékot akart, nem. Abszolút profi osztályvezető főnövérünk van. Ezt a rádióban el kell mondani, hallani kell. Igen, és olyan korú és olyan szakmai rutinnal rendelkezik, hogy adott esetben nálam is többet tud. A betegekkel való bánásmód tekintetében, és ez nekem nem baj, nekem ez plusz. A nővérektől még mindig van, hogy megkérdezek dolgokat, pedig mert ismerjük egymást, mint tudom, 30 éve. Ennek a társaságnak az egysége, ennek a társaságnak a összetartása garancia arra, hogy a betegek jobban más körülmények között tudnak gyógyulni vagy előre haladni, mint hogyha műszakonként teljesen más emberrel találkoznának. Mi nekünk itt legalább 30 évnyi közös múltunk van az itt dolgozóknak.
Jó kezekben lesznek akkor itt a betegek. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, az idejét. Köszönjük, hogy elmondta ezeket.
Kérem szépen.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Somorjai Béla onkológussal, az Egri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Somogyi Márton és Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Thank you.
into my mind again. I don't know how. All my dreams are dreams of you. I've seen you hundred times. There is my face.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,